Keressük ki Bibliánkból Ezékiel próféta könyve 47. fejezetét. Tehát Ezékiel próféta könyve 47. részénél nyissuk ki a Bibliát, és az első 12 verset fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Tehát Ezékiel próféta könyve 47. rész, első 12 versét fogom elolvasni. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól, kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltárról délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután ő kelet felé ment mérőzsinóra a kezében, lemért 1000 könyököt, és átvezetett a vizen, a víz bokáig ért. Ismét lemért 1000-et, és átvezetett a vizen, a víz térdig ért. Újra lemért 1000-et, és átvezetett a víz derékig ért. Amikor újabb 1000-et mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt mondta nekem, láttad-e emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján, visszafelé menve láttam, hogy a patak partján innen is, túl is igen sok fa van. Ezt mondta nekem, ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik. A sósá vált tengerbe, és meggyógyult tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög. És ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és Engeditől én aglamig hálót szállítók helye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyiféle, mint a nagy tengerben. De a tócsák és ocsolyák nem gyógyulnak meg. Sósak maradnak. A patak partján innen is, túl is mindenféle gyümölcs van nő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el, havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz. Új évkor már volt egy szolgálatom Ezékiel próféta könyve alapján, akkor a 36. részből hirdettem az igét. Akik esetleg lemaradtak róla, ajánlom, hogy a honlapunkon hallgassák meg. Az a mai gondolatoknak az előzménye, ez pedig azoknak a folytatása lesz. Nem mi tesszük a csodát, imádkozni a Szentlélek által. Ezt a címet adtam a mai délelőtti igének. Talán sokak előtt ismerős ez a kép, amit itt Ezékiel próféta leír, a templom küszöbéből kiáradó patak, ami nagy folyammá nő. Ez egy nagyon erőteljes profécia, aminek kettős beteljesedése van. Az első beteljesedése már megtörtént, a második még beteljesedésre vár. Mi lehetett az első beteljesedés? Az első beteljesedése ennek a proféciának, ennek az isteni kijelentésnek az volt, hogy Jézus Krisztus eljött erre a világra, és amikor őt megölték, amikor az ő életét elvették azok, akikért ő eljött, akkor Jézus feltámadt, majd mennybe ment, de nem hagyta magára azokat az embereket, akik benne hívők, és elküldte az ő drága szent lelkét. De tudjuk azt is, hogy a templomnak az idő tartalma, az ő szolgálatának az értelme lejár akkor, amikor Krisztus meghal, ugye a templom kárpítja ketté hasad. Aztán van egy teljes pusztulása is a templomnak, Krisztus után 70-ben lerombolják azt a római katonák. De mégis az Isten szent templomáról van szó, ahol Isten tisztelet volt, és jelenti azt is a víznek a kiáradása, hogy bár a templomnak a szentségéből fakad, a küszöbéből fakad a víz, belefolyik a holtengerbe, és életet visz abba bele. A zsidóknak volt egy felfogása, egy rossz felfogása, hogy sokba kerül az Isten tisztelet. Talán néha ma is eszünkbe jut ilyen gondolat, hogy hát mennyi fenntartani az imaházat, mennyibe kerül a fizetése az imaházban dolgozóknak, legyen az lelkipásztor, gondnok, takarító, vagy mennyibe kerül a misszió, mennyibe kerül az nekem havonta, lehet, hogy ilyen gondolata is van valakinek, hogy az Istennek adakozok. Mennyibe került ennek az épületnek az ára? Nem is olyan régen fizette vissza a gyülekezet a hitelt, amit felvett. Nagyon jól tudjuk, hogy mennyit adott a gyülekezet havonta vissza a banknak. Vannak ilyen gondolataink, hogy mennyibe kerül számunkra a vallásos életünk. De ezek olyan buta gondolatok, hogy kár ezen gondolkodni. Isten, amikor ezen gondolkodott a zsidó nép, elveszi a templomot, elveszi a templomi szolgákat, elhurcolja a zsidókat fogságba, és ez a könyv fogságban íródott. Ezékiel proféta is fogságban van, amikor leírja ezeket a látomásokat. Nem csak ezt, hanem valamennyit, amit ez a könyv tartalmaz. Ennek a könyvnek három része van. Az első részében megítéli az Úr Izraelt, az ő bűneért, a középső részében megítéli a népeket, a nemzeteket, és a harmadik része, amiről már volt szó új évkor is, Izrael helyreállításáról beszél. Izrael helyre lesz állítva, nem csak szellemben, hanem fizikailag is. Jézus Krisztusnak az ezer éves királyságában ezek az igék másodjára is be fognak teljesedni, és nem csak szellemi értelemben fog megvalósulni az, amit itt mindjárt kibontok, hanem a Jordán vizem, most a Jordán vize belefolyik a sós tengerbe, ez a patak fog belefolyni, és életet visz abba. Milyen érdekes az, hogy Jézus használja ezt a képet, nem csak Ezékiel proféta, hanem Jeremiás, Ézsaiás és Zakariás is használja az élő víznek a képét, és Jézus is tanít erről, aki hisz én bennem, ahogy az írás is mondja, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a Szentlélekről mondta, akit a benne hívő fognak kapni, mert még nem adatott a Szentlélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Tehát Jézus beteljesíti ezeket a proféciákat, ő mondja a benne hívőknek, hogy akik hisztek, akik veszik az élő víznek folyamait, azokból ez túl fog csordulni, tovább adják az Istennek a szent lelkét. Milyen csodálatos ez. Pál apostol hasonlítja az ember testét a Szentlélek templomához. Honnan indul ki a Szentlélek? Honnan indul ki az Isten munkája? A ma élő, hívő emberek gondolkodásából, életéből, cselekedeteiből. Mi vagyunk az a templom, ahonnan az Isten lelke kiárad, és hatással van, jó hatással, élő hatással van a körülötte élő emberekre. Jézusnak ez a képen, az élő vízzel kapcsolatosan megjelenik a Biblia utolsó könyvében is, a Jelenések könyvében. Ott azt olvassuk, János ott az angyallal beszélget és leírja, azután megmutatta nekem, mármint az angyal, az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. Tehát a mennyben is ott lesz ez az élő víz, ott lesz az élet vizének folyója, és a trónusból ered. Talán mondhatná egy mérnök, hogy hát micsoda épület az, aminek a küszöbéből csordogál a víz. Hát nem zárták el a csapot, csőtörés van, és nem állítják meg, nem jól tervezték meg, és amikor lehúzza valaki a fürdőkádnak a vizét, akkor a küszöbön az kifolyik az utcára. Nem erről van szó, hogy Istennek a szent temploma mérnöki csorbát szenvedett volna, mert ha valaki elolvassa az előtte levő részeket, akkor több részen keresztül arról beszél Ezékiel, már-már unalmas az a részletes leírás, hogy hány centiméter hosszú, széles, magas a templomnak a külseje, a belseje, a pontos leírása van szinte minden helységnek. Ha valaki vesz egy fehér lapot, egy vonalzót, egy ceruzát, és elkezdi a Bibliát olvasni, meg tudja rajzolni a Jeruzsálemi templomot. Nincs hiba a Szent Templomban. Nincsen hiba abban az újjászületett hívő emberben sem, hanem az Isten lelke, amikor túlárad, akkor az elkezd folyni, és ahogy olvastuk, bokáig, térdig, derékig majd megúszni való víz az. Gondoljatok abba bele, amikor pünkösd volt, kiáradt Istennek a szelleme, mi történt a benne hívőkkel? Ugye megjelentek lángnyelvek a fejük fölött. Már ez egy érdekes jelenség volt. Most, amikor a tűzijátékok napjait éljük, még tegnap valakinek szilveszter volt, vagy most ébredt fel, és volt még néhány tűzijátéka, nem tudom. Olyan zavaró lehet, vagy olyan furcsa lehet, amikor megy az ember az utcán, és oda dobnak egy petárdát, vagy éppen egy tűzijáték húz el a feje fölött. De milyen érdekes jelenség lehetett ez akkor, amikor még nem volt tűzijáték. Amikor nem lehetett a boltba elérni ezeket a tűzijátékokat, hogy lángnyelvek jelentek meg az emberek feje fölött. Hogy ami még érdekesebb volt, hogy prédikált Péter, és mindenki a maga nyelvén értette. Hogy boldogok voltak, örültek, de minek örültek? És még gúnyolják is őket, hogy édes bortól részegettek meg ezek. És mondják az apostolok, hogy nem vagyunk mi részegek, nem ittunk mi bort. Hát reggel 9 óra van, hát hogy lehetne az, hogy mi már ittos állapotban lennénk? Hanem az Isten szelleme van rajtunk, az Isten öröme, az Isten kegyelme van rajtunk, és mi erről teszünk bizonyságot. Néha úgy tűnik, hogy akit Isten lelke betölt, aki Isten lelkével betöltekezik, olyan dolgokat tesz, úgy viselkedik, ami másik ember számára megbotránkoztató. Hát megbotránkoztató ma is, ha valaki az utcán ittasan támolyog hazafele, vagy egy másik italozóba. Ma is megbotránkoztató, hogyha egy ember részegen vezet autót. Ma is megbotránkoztató, hogyha valaki hangoskodik, balhézik az utcán, mert be van kábítószerezve. De az is megbotránkoztató, amikor az Isten lelke valakit betölt, és az Isten igéjét kezdi el beszélni, az Isten kegyelmét kezdi el hirdetni. Úgy viselkedik, mint az irgalmas samaritánus, aki sokan nagy íve elkerülnek, ő ott megáll, leszáll a jószágáról, elkezdi őt gondozni, bekötözni, sőt, még pénzt áldoz arra, hogyha túl sokban lenne az ő gyógyítatása, akkor is legyen elegendő arra, hogy ő felépüljön. Ezek nem normális dolgok, ezek olyan cselekedetek, amik akkor történnek, ha Isten lelke van bennünk. Az angyal kiviszi Ezékielt nem csak a templom keleti oldalán, hanem bejárja vele az egész épületet, és látszik az, hogy az a patak, ami elindul, kelet felé halad. Talán Magyarországon bőven van víz. Sőt, biztos, hogy van bőven víz. Számunkra a víznek nincs olyan értéke, mint azoknak az országokban, azokban az országokban élő embereknek, akik sivatagban élnek. Kelet felé néz a templom, keletre folyik ki ez a víz. Hova folyik ez a víz a sivatagba? A sivatagba, ahol mindennél értékesebb az ivóvíz. Az az ivóvíz, ami életet ad a földnek és meghozza a termését, és italt ad a szomjazó embernek. De milyen ez a víz? Nem elpárolog, nem kiszárad, mint a sivatagban levő ilyen oázisok, hogy ahol a forrás van, ott nedves a homok, ott zöld fű van, ott pálmák nőnek, de ahogy távolodunk a forrástól, egyre szárazabb a homok, végül már forróan égető, hanem ez a víz, ez mélyül, ez sokasodik, ez szélesedik. Végül azt mondja Ezékiel, hogy ez megúszni való víz. Hát nekem legalább kell 2 méter, hogy jót ússzak. Az ilyen úszómerencékben én mindig bevertem a bokámat, mert leért a lábam. Tehát megúszni való víz. Olyan mélye van ennek a víznek, hogy már nem tud rajta átkelni. Sodrása volt ennek a pataknak. Hát vannak jó úszók, halászemberek, vagy versenyzők, akik képesek fennmaradni nehéz körülmények között, de van olyan gyorsan folyó patak, ahova ők se mernének szívesen belemenni, ha nem muszáj, mert elsodor engem a víznek a tömege, annak a sebessége. Isten szelleme ilyen, amikor kiárad, felborít bennünket, megváltoztatja a viselkedésünket. Nehéz ellene állni az Isten akaratának. Nehéz hadakozni az Istennel szemben. Nem mi döntünk az Isten helyett, hanem megúszni való víz, vagy éppen áthatolhatatlan víz, mert olyan erős, olyan szuverén az Isten, hogy nem mi döntünk, hanem ő vezet bennünket. Nagyon érdekes az a négy mérés. Ugye négyszer mért az angyal 1000 könyököt, ez nagyjából 500 métert jelent. Tehát 500 méterenként volt egy mérőpont, és akkor állapította meg Ezékiel, hogy milyen a víznek a mélysége. A négy a Bibliában a teljesség száma. A világnak a száma, a négy égtájnak a száma, az Isten teljes és helyes ítéletének a száma. Gondoljatok abba bele, hogy amikor valaki megtér, nem a megúszni való vizet kapja, hanem a bokáig érő vizet. Belemegy és azt mondja, hogy jaj, de jó hideg. Jaj, de jó kellemes, olyan felfrissít engem. Aztán megint telik az idő, akkor már kapja a térdig érő vizet. Hú, ez már mélyül, itt már több vízzel van kapcsolatom. És ahogy még jobban telik az idő, a derékig és a megúszni való víz. Az Istennel töltött idő is folyamatosan növeli a jelenlétét, az intenzitását. Az Istennel eltöltött idő folyamatosan mélyebb helyzetekbe víz bennünket bele. De ugyanakkor többet tapasztalunk az Istenből. Áthatolhatatlan, megúszni való víz, igen, de az Isten vesz téged körül, az Isten lelke vesz téged körül. Azt mondja az apostolok cselekedete 33-ban az ige, miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok és halljátok is. A 11-16-ban ekkor eszembe jutott az Úr szava, és így szólt: János vízzel keresztelt, de ti Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. A jövendőlés beteljesedett. Volt vízzel való meghintés az ószövetségi Isten tiszteletben. És azt jelképezte, hogy a pap a vizet ráhinti, rászórja az ön népére, és azok megtisztulnak a mindennapi dolgaiktól, bűneiktől. A bemerítő Jánosnak a keressége, bemerítése a bűnök bocsánatát hirdette, és aki megtért, aki megvallotta a bűnét és bemerítkezett, az igazán várta a Mesiást, várta az Úr Jézus eljövetelét. De Jézus elmondja, hogy nem ez a fontos, hanem a Szent Lélekbe való bemerítkezés, a Szent Lélektől való keresség, amikor Isten lelke újjászül bennünket. Ez az, amiről itt jövendől Ezékiel, és ez be is teljesedett. Amikor Pál apostol tanítja az ő népét, azt mondja, jelek és csodák erejével, a lélek ereje által, úgyhogy Jeruzsálemtől kezdve egészen Illíriáig mindenfelé hirdettem a Krisztus evangéliumát. Ez is a proféciának egy beteljesedése, hogy honnan indult el a víz folyam? A jeruzsálemi templomból. Ki volt Saulus? Ki volt Pál apostolnak az óembere? Egy zsidó tanító volt. Egy farizeus volt, aki a templomba is többször megfordult. De amikor találkozott ezzel az élő vízzel, akkor ő elindult Jeruzsálemből egészen, ahogy itt olvasuk, Illíriáig is hirdette a Krisztusról szóló evangéliumot. Ahogy mondtam, új évkor az Ószövetségben centripetális volt a misszió, tehát bevonzották a nemzeteket a zsidó kultúrába, ők megélték a törvényt, Isten szentsége leszállt rájuk, és aki ezt látta, az a zsidó néphez akart tartozni. Sajnos kevesen voltak ilyenek, mert nem látták a zsidó népén Isten szentségét, mert nem törekedtek a zsidók a szentségre. Isten elveszi tőlük a törvényt, adja helyette az Úr Jézust, aki betölti a törvényt, mindenben eleget tesz, és immár Jézus azt mondja, hogy legyen a misszió kifele ható. Tehát eddig befele vonzottam az embereket, de most menjetek ki, szerte a világba, és tegyetek bizonyságot. Ahogy látjuk itt is, a víz nem befele folyik a templomba, és ott megszentelődik, hanem a szent templomból folyik kifele, és egyre mélyül, egyre gazdagodik. Pál apostol mondja a kolossai beli hívőknek, mert ez ti hozzátok is eljutott. És ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallották, és igazán meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Ez a víz, ahova eljut, ott megtérést hoz, ott változást hoz. És teljesen mindegy, hogy milyen messze van ez a Szent Jeruzsálemi templomtól. A vízben van az erő, a vízben van az élet. Ezért is mondja Jézus, hogy vegyétek az élet vizét ingyen. Ingyen kegyelemből. Aki issza ezt, többé meg nem szomjuhozik. Dávid is jövendöli erről a vízről a Zsoltárban. A pusztában bővízű tavat árasztott, a szomjú földön forrásokat. Igen, látjuk Istennek ezt a teremtett világát, ami megromlott, pusztává lett. A sátán kietlenné tette ezt a világot. De Isten kiárasztotta az ő lelkét, az ő lelke lebegett a vizek fölött, és Isten azt mondta, hogy legyen. És Isten újjáteremtette ezt a világot. Életet adó vizet helyezett el az édenkertbe. Az élet fájától jött az élő víznek folyama. És aki az élet fájáról evett, és annak a vizéből ivott, az örökké élt. De az ember nem az élet fáját választotta, nem az élő víznek a folyamát választotta, hanem a jónak és rossznak tudásnak fáját. A kíváncsiság visz sokszor bennünket. És azt mondjuk, hogy nem kell már az Isten, nem kell már nekünk az Isten tisztelet. Sokba kerül ez nekünk. Hát most én fizessek az Istennek, hogy én rendezem a bűneimet. Most én járjak hétről hétre gyülekezetbe, még szolgáljak is. Még tegyek jót a fele barátommal, esetleg az ellenségemmel. Én inkább valami újat akarok kipróbálni. Most már van lehetőség ezotériát gyakorolni. Van lehetőség az okkultizmus különböző válfajában elmélyülni. Ez sokkal érdekesebb, sokkal látványosabb, mint egy keresztény istentisztelet. Vagy mint hogy a zsidók gondolkodtak a maguk istentiszteletéről. De azt olvassuk, akik azok a tócsák és pocsiák, akik nem érintkeznek ezzel az élő vízzel, azok kiszáradnak, azok sósak maradnak. Az Istennek, a Szent Lelkének az ereje, az ő hatalma olyan nagy, hogy a sósává tengerbe életet visz bele. Mondják biológusok a Jordán vizét, akik tanulmányozták, hogy azok a halak, amik folynak le a folyammal együtt, és mennek a tenger felé, és amikor érzik, hogy kezd a víz sósabb lenni, akkor megfordulnak. Mert tudja az a hal is, hogy az neki a halálát okozná. Érzi, hogy az a víz, amiben ő kezd beleúszni, az nem élettér, az nem élni való víz, hanem az temető. És nagyon pontosan fogalmaz a Biblia, hogy sósá vált víz. Nem volt ez a víz mindig sós. Amióta mi élünk, és az összünket tudjuk, holtengernek hívták. Csodálkoztam gyerekkoromban, hogy anyukámnak ilyen vörös csillagos világatlasza volt, nekem már nem. Azon még volt Szovjetunió, az én atlaszomban már nem volt, hogy mi történt. Aztán jártam történelem órára, és megértettem sok mindent. De mind a két atlaszban a holtenger az holtenger volt. Kicsit korábbra kell nekünk visszamenni, hogy hogyan is jött létre az a holtenger. Különböző ásatásokat folytattak a holtenger alatt, a holtenger környékén, és olyan erős és olyan nagy mennyiségű ként találtak, amit sehol a világon. És a tudósok azt feltételezik, hogy talán az a bibliai történet Sodoma és Gomorával kapcsolatosan lehet, hogy igaz, hogy a mennyből tüzes kén esett alá, mert hát ennyi mennyiségű ként máshol nem lehet látni, nem lehet találni. Olyan sós az a víz, 30-szor erősebb a só tartalma, mint bármelyik sós víznek ezen a világon. 400 méterrel a tengerszint alatt van. Egy olyan forró katlanban van, hogy állandóan párolog a víz, nincsen ott semmiféle zöld. És amikor Dávid mondja, hogy ha halálnak völgyén is kell átmennem, te ott vagy. Borzasztó az a hely. Nem embernek, nem állatnak, nem növénynek, nem élő lénynek való az a hely. De az Isten vize, az élő víz belefolyik, és életet visz a sós tengerbe. És többé már nem holtenger lesz, hanem egy olyan leírást találunk, hogy olyan halak lesznek benne, mint a nagy tengerbe. Fordítom, mint a földközi tengerbe, ami gazdag halakban, gazdag élőlényektől. A patak partján innen is, túl is igen sok fa van. Ez is egy érdekes kép, amit Ezékiel lát. Ezt már nem tapasztalja. A vizet azt tapasztalta. Innen már az angyal csak látomásban beszél velem. A Bibliának nagyon fontos az a momentuma, amikor a tapasztalati vagy a kognitív ismeretből kilépve olyan dolgokat kapunk az Istentől, amit megismerhetünk hitáltal. Akkor lesz számunkra ismeret, ha azt elhisszük, és akkor lesz számunkra valóság, ha azt megéljük. És innentől kezdve a profécia olyan dolgokról szól, amit már nem tapasztal meg Ezékiel, hanem el kell higgyen, és akkor meg fogja tapasztalni. A patak partján láttam jobb és bal oldalt is fákat. Ezek a fák meghozzák az ő termésüket. Ezek a fáknak a gyümölcse eledel. Hány olyan növény van, amin van termés, de nem élelmiszer, hanem esetleg méreg. Nem embernek való eledel, hanem csak úgy van, és úgy szép, de nem ennivaló. Ezeknek a fáknak a termése élelmiszer lesz, az ő levelük pedig gyógyításra való. Istennek a jelenések könyvében is van egy kép, hogy a város főútjának közepén a folyó két ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést minden egyes hónapban, megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Ez János jelenések könyvéből idéztem, és ez meg Ezékiel 47-ben van, ugyanez leírva. Ezékiel nem ismeri Jánost, nem ismeri Jézust úgy, ahogy János ismerte Jézust. És amikor elragadtatott lélekben, akkor tudta, hogy hát amiket ő lát, hát ezekről Jézus beszélt, ő most a kegyelemből ezt megismerheti. Ezékielnek nagyon kevés ismerete volt az élő Istennel kapcsolatosan. Kevesebb, mint ami Jánosnak, vagy ami neked is nekem van. De elfogadja és leírja, hogy láttam ezeket a dolgokat. Láttam ezeket a fákat. Láttam azoknak termését. Ézsaiás is mondja, mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra, lelkemet árasztom butódaira, áldásomat sarjadékaira. Növekednek, mint a fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. Egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok. A másik Jákob nevére hivatkozik. A harmadik a kezébe írja, az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izrael nevét. Ézsaiás is, Ezékiel is, Jeremiás is, de főleg Zakariás nagyon sokat profétál az ezeréves királyságról. Arról, amikor Jézus visszajön, és uralkodni fog ezen a földön. És a zsidó nép lesz a világot vezető hatalom, mind politikailag, gazdaságilag, és vallásilag is. Azért, mert megtérnek az Istenhez, egész Izrael üdvözülni fog, ugye a római levél 14. részében tanultunk már erről, még novemberben, és ők fogják kormányozni ezt a világot. Büszkeség lesz az Istenhez tartozni. Dicsőség lesz az Úr nevét kimondani. Ma is az, de nem mindenki meri ezt vállalni. A sósá vált tengerbe belefolyik a víz, és meggyógyul. Milyen most Izrael népe? Jó ma zsidónak lenni? Hát lehet, hogy éppen nincsen olyan holokauszt, mint ami volt a 20. század közepén, de van ma zsidó üldözés. Jó ma Izrael országában lakni? Ott minden jó és rendben van? Úgy gondolom, hogy nem. De amikor Isten lelke beárad a zsidó szívekbe, akkor elhisszük az Ézsaiás vagy Ezékieli proféciákat, hogy életre kell az a víz. És azt mondja, hogy élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Jézustól idézek, meg Páltól, azt mondja az Úr Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Lehet, hogy holtenger a neve. Lehet, hogy te is halottnak gondolod magadat. Lehet, hogy az élet, amiben vagy, úgy tűnik, hogy halál. De ha hiszel Jézusba, ha meghalsz is élsz. Vagy azt mondja a Pál a római levélben, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. A halak nem mernek belemenni a vízbe, az élőlények már kipusztultak onnan, kén van ott a talajban, tehát nem egy élettér, a halálnak a törvénye. a halálnak a törvényszerűségét, mindenki pusztul. De a Krisztus szabadságának törvénye, a kegyelem törvénye nagyobb, mint a halálnak a törvénye. Aki Krisztusban hisz, az élni fog. Vagy ahogy Pál mondja az efézusi hívőknek, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok. A Szentlélekkel való betöltekezés előtt, a megtérésünk előtt mi halottak vagyunk, halottak voltunk. Ki az, aki tehet az ő megtérésért valamit? Ki az, aki megtért volna magától, ha nem iszik ebből a vízből? Ki az, aki elfogadta volna Krisztust, ha nem látja az ő dicsőséges munkáját? Ki az, aki csatlakozik a gyülekezethez, az egyházhoz, hogyha nem látja a Szentlélek munkáját az egyházban? Az nem csoda, hogy annyiféle fajta ember, annyiféle anyagi helyzetben levő ember, annyiféle módon gondolkodó ember egy közösséget létrehoz. Ez nem a mi érdemünk, ez Krisztus lelkének a munkája. Az, hogy mi egységbe tudunk lenni, ha egységbe tudunk lenni, akkor az Krisztus szellemének a munkája. És az emberek, amikor ezt látják, hogy a legrégebb óta fennálló szervezet, a Krisztus gyülekezete, az egyház, akkor tudnak ezen csodálkozni, tudnak ebben hinni. Nem az egyházban, hanem a Krisztus lelkébe. Mert vannak nagymúltú cégek, vannak nagymúltú épületek, vagy régi dinasztiák, akik még ma is élnek, de olyan hosszú idők óta fennálló egyesület, szervezet, mint Krisztus gyülekezete, olyan nincs. Hányszor és hányan megpróbálták kiirtani a gyülekezetet? Nem sikerült nekik. Wycliffe jut eszembe, hogy vett egy olyan házat, egy olyan embernek a házát vette meg, a Wycliffe Bibliafordító Társulat, az lett most az egyik központja, egy olyan embernek a házát vette meg, aki ki akarta írtani a Szentírást. És arra tette fel az életét, hogy elégeti az összes Bibliát. És Istennek van humora, meghalt az ember, és a házát eladták, és egy Bibliafordító alapítvány vette meg. Tehát az Isten nem lehet elpusztítani. Az Isten lelke az megúszni való víz. Lehet, hogy valaki annyit tapasztal belőle, hogy vizes lett a bokám. Hát veszek fel vízálló csizmát, és akkor majd lezárjuk ezt a folyamot. Ja, a térdig ér? Hát akkor veszek fel ilyen halászgatyát. Ja, már derékig ér? Akkor majd bulvárruhát. De nem lehetett átkelni ezen a folyamon. Dániel is mondja azt, az ő proféciájában, hogy sokan, amikor ott a világuralmakról beszél, hogy elindult egy kő, ami nagy sziklává fejlődött, és senki nem indította el ezt a követ, és senki nem tudta őt megállítani. Az egyház terjedése, a Szentlélek kiáradását nem lehet kontrollálni és megállítani. De mondja Dániel, sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek, a bűnösök pedig bűnösök maradnak, a bűnösök közül senki sem érti meg, de az okosok megértik ezt a proféciát. Tehát látjuk azt, hogy aki megigazol a víz által, aki veszi ezt az élő vizet, az igaz marad, ahogy volt itt az igehirdetés is, a Jelenések 22 alapján a múltkor, az eltöri testvér szolgált ebből, és aki nem iszik, az pedig örökre szomjas marad, örökre elkárhozik. Vagy Péter apostol tanít, a szabadságot ígérnek nekik, bár maguk romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Mert ha az Úrnak és az üdvözítő Jézusnak megismerése által megszabadultak a világ förtelmeitől, de ismét belekeveredve azokba elbuknak, és az utóbbi állapotuk rosszabb lesz az elsőnél, mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint hogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól. Tehát Istennek a folyama kiárad, és folyik, és árad, és azok a pocsolyák, azok a víznyelők, akikbe ez a víz nem folyik bele, azoknak az állapota rosszabb lesz, mint ami előbb volt. Mert bár van benne víz, hát azért pocsolja, azért tócsa, de ki fog száradni. Hányan és hányan tették azt meg, hogy az Isten kiáradó szent lelkét eltorlaszolták, gátakat emeltek, mélyebb víztárolókat hoztak létre, hogy oda folyjon az élettel teli víz. Nem tudom, hogy ki az, aki volt már részeg, vagy nem. De általában nem jó a másnaposság. Az Isten szent lelkével való betöltekezés az olyan dolgokat tesz az emberrel, amit néha nem tud kontrollálni. És azon kapja magát, hogy én magamtól ezt nem csinálnám. Hát ha ezt tőlem kérdezik meg, én ezt nem kezdem el. De hát ezt Isten munkálta bennem, és én ezt akarom tenni, én ezt akarom létrehozni. És létrehozom, és elkezdem, és csinálom. És amikor már magadra kezdesz támaszkodni, amikor a te tapasztalatodra akarsz építeni, nem pedig a friss vízből táplálkozni, az kezd olyan lenni, mint a másnaposság. Fáj mindened, szédülsz, nem tudod, hogy mi lesz a következő percedben, és úgy érzed magadat, mint az a víz, ami egy pocsolyában van, kezd párologni, kezd megbüdösödni, és kezd abból az élet kimenni. Jézus is beszél arról, aki megtért és újjászületett, de nem töltekezik be Isten lelkével, jön vissza a gonosz, és vesz maga mellé más démonokat, és 7-szer nagyobb erővel legyőzi azt az embert, és rosszabb lesz annak az állapota, mint a megtérése előtt. Aki ivott ebből a vízből, az nem hagyhatja félbe ennek a fogyasztását, mert belepusztul, elfárad, meghal. Ahogy Jézus mondja, a gonosz legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is. Aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Ez nem tőlünk van. Ez a bennünk munkálkodó Istennek a munkája. Ez a belénk áradó Szentléleknek a hatása. Nem attól csillapodik a szomjunk, hogy iszunk, hanem hogy a víz elkezdi kifejteni a hatását a szervezetünkben. Vagy mondta valaki, nem azért veszünk autót, hogy csak tankoljuk, hanem hogy menjünk azzal az autóval, igaz? Hogy szállítsunk vele. Hogy eljussunk A pontból B pontba. Hányan vannak úgy, hogy csak tankolják az autójukat? Már a csomagtartóba is, az ülés alá is. Már mindenhova tankolnak. De nem gyújtják be, és nem mennek vele egy métert sem. Te csak tankolsz a gyülekezetbe, tankolsz a bibliaolvasás közbe, de nem engeded, hogy ez a víz kiáradjon belőled. Az Isten cselekvésre hív bennünket, szolgálatra, munkára hív bennünket. De nem mindegy, hogy mit dolgozunk, és nem mindegy, hogy merre dolgozunk. A patak partján innen is túl is mindenféle gyümölcs van ő majd, levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el, havonként új terem. Mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz. Előtte pedig azt olvastuk, hogy halászok állnak majd ott, és hálók szállítóhelye lesz. Olyan sok hal lesz benne, mint amennyi féle a nagy tengerben van. Jézus nem hiába használja az ember halász kifejezést. A halásznak mi a feladata? Kifogni a halat a vízből, kiválogatni a hálóból azt a halat, ami eladásra érdemes, ami a piacra érdemes, ami pedig szennyeződés, rossz gumicsizma, elhagyott bukósisak, vagy bármi, ami a hálóba került, azt pedig kidobni a szemétdombra. Vagy ami kicsi hal, azt visszadobni a vízbe, hogy még növekedjen. Az Istennek az ítélete igazságos, mert 4 mérés tart. A te életedben is vannak olyan pontok, amikor az Isten megmér téged, és tükröt ad, hogy a benned levő Szentlélek még csak bokáig él. A benned levő Szentlélek még csak derékig él. Vagy már megúszni való víz vagy. Istennek az eszköze lehetsz. Halász lehetsz. Horgász lehetsz, és szolgálhatsz az Istennek azáltal, hogy segítesz az embereknek kijönni abból az állapotból, amiben vannak. Segítesz az ő életük vezetésében. És valakit a jó halak közé teszel, valakit visszadobsz a tengerbe, mert még szüksége van arra a vízre. Lévi Szárpád testvér mondta, hogy egyre mérgezettebb vizekből kell, egyre mérgezettebb halakat kihalászon a gyülekezet. Nem tudom, ti ezt hogy tapasztaljátok. hogy régen, amikor valaki megtért, milyen bűnökkel küszködött. Ma, amikor valaki megtér, akkor milyen bűnöktől kell megszabadulni, milyen bűnöket kell megvalljon. Akikkel én szoktam beszélgetni, valamennyi embert áthatja akár az okkultizmus, vagy a családi kapcsolatok romlott állapota. Egyre több munka van egy ember megtérésével. Egyre több bűntől kell neki megszabadulni, mert mérgezettek azok a vizek, amikben élnek, ami körülöttünk van. De Jézus mit mond a Samária asszonynak ott a kútnál? Ha tudnád, hogy kivel beszélsz, igaz? Akkor te kérnél tőlem inni. Jézus valóban a szomját akarta csillapítani, mert elfáradt az úttól, megszomjazott, inni szeretett volna, de egyúttal szolgált az asszony felé azáltal, hogy bizonyságot tett magáról. Bizonyságot tett erről az igéről. Bizonyságot tett az élővíz lehetőségéről. Ha szomjas vagy, igyál az élővízből. Ha termékenytelen vagy, igyál az élővízből. Ha nem hoz gyümölcsöt az életed, igyál az élővízből, és gyümölcsöt fogsz hozni. Gyógyító hatásod lesz. És emberek fognak általad megtérni. Adjon nekünk az Úristen kegyelmet, és adjon nekünk ebből a vízből ne csak bokáig érőt, ne csak térdig érőt, ne csak derékig érőt, hanem megúszni való vizet. Valószínű meg kell tanulni akkor úszni. Valószínű néha sodródni kell az Isten szellemével, de imádkozzunk azért, hogy jó irányba sodródjunk. Jó irányba induljunk el. És nem mérget adjunk az embereknek, hanem élő vizet. És tapasztalj meg minél több ember, hogy akármennyire halott is az a hely, ahol ő van, halott is az az állapot, amiben ő van, az élő víznek folyamai életet tudnak abba hozni, változást tudnak abba hozni. És én kívánom, hogy 2014-ben az Úr szelleme hozzon változást az én személyes életembe. Hozzon változást a te és a gyülekezetünk életébe. És legyen minél nagyobb az a víz, amiben úszhatunk, amiben szolgálhatunk. Én kívánom ezt magunknak. Amen.